6,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Kaposváron is erőt mutattunk, teltház, több ezer lelkes támogató, fantasztikus hangulat, kell is az erő, mert nagy dolgokra készülünk, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ki akarunk és ki is fogunk maradni Brüsszel háborús terveiből, a magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni, helyette megcsináltuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját, bővítettük a családi adókedvezményeket, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat, írta bejegyzésében Orbán Viktor. Hozzátettem, a rezsicsökkentést nem csak megvédték, de ki is terjesztették a januári rezsistoppal. Azért fogunk győzni idén áprilisban, mert mindenre csak mi vagyunk képesek, és azért, mert aki ránk szavaz, biztosan jól jár, mert a Fidesz a biztos választás, fogalmazott a kormányfő. A kormány átvállalja a rendkívüli januári hideg miatt megnövekedett fűtési költségeket, amint egy 3.300.000 családtól, függetlenül attól, hogy gázzal, árammal vagy távhővel fűtenek-e, megerősítette a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára az információt tegnap a Kossuth Rádióban. Hídvégi Balázs jelezte, megfontolják, hogyan járulhatnak hozzá az energiacégek ehhez a teherátvállaláshoz, ahogy korábban a különadókkal is bevonták őket a közterviselésbe. Folytatódik az ingyenes tűzifa akció. Egy hét alatt több mint 5000 köbméter tüzelőt juttatott el a kormány a rászorulókhoz. A támogatást azok kapják, akik kifogytak a készleteikből, és kizárólag fával tudnak fűteni. A program célja, hogy a hideg időszakban senki ne maradjon fűtés nélkül, különösen a vidéki fával fűtő háztartásokban. Az ingyenes tűzifát addig biztosítja a kormány, amíg az időjárási körülmények ezt indokolják. Életveszélyes a jégre menni a természetes vizeken és az egész Balaton területén, figyelmeztetett még tegnap az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel felhívta figyelmet, a természetes vizek jegén több helyen is repedések alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. A Balaton Televízió Facebook oldalán arról írt, a tiltást megszegők akár 5000-50000 forint közötti bírságra is számíthatnak. 4 milliárd forintos rendkívüli mezőgazdasági segéllyel bővült a sertéstartók támogatása, és 500 millió forinttal nőtt a tenyészkoca állatjóléti keret, amely így 8 milliárd 300 millió forint emelkedett, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István szerint az ágazatnak súlyos károkat okozott az aszály, az energiárak növekedése és a piaci bizonytalanságok, ezért szükség van kiszámítható támogatási környezetre. Az ukrán-magyar határszakaszon 3743-an jöttek tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 13 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 8 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az URFK a távirati irodát. Az elmúlt héten az ország területén 28 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Venezuelában a kormány 104 politikai foglyot engedett szabadon, közölt egy helyi emberi jogi szervezet. A büntetőjogi fórum becslése szerint mintegy 800 politikai fogoly van a dél-amerikai országban, akik közül sokakat a vitatott 2024-es választás eredménye elleni tüntetések során vettek őrizetbe. Január elején az amerikai hadsereg Caracasban végrehajtott támadása során elfogta is az Egyesült Államokba szállította Nicolás Maduro elnököt és feleségét, Cilia Florest. Mindketten New Yorkban várják jelenleg a kábítószer kereskedelem és egyéb vádak miatti tárgyalásukat. Heves havazás és ónos eső sújtja az Egyesült Államok területének jelentős részét. A téli vihar miatt legalább 860000 háztartás maradt áram nélkül, és legalább 11-en meghaltak, közölt a BBC és a CNN. Az Egyesült Államokban pár napja hirdettek szükségállapotot a közelgő vihar miatt, amely extrém hidegre és rengeteg hóra kellett, hogy felkészítse a lakosságot. A vihar előtt több száz repülőjáratot töröltek, később a száma 12000-et is meghaladta, és még az új hét elejére is 3000 járat törlését jelentették be. Több amerikai államban pedig sorok alakultak ki a boltokban, a helyiek a palackozott vízzel, áramfejlesztőkkel, élelmiszerrel, takaróval és WC-papírral felszerelkezve készültek a hidegre. Több mint 7000 utas volt kénytelen az éjszakát Hokkaidó legnagyobb repülőterén, a Sapporo közeli New Chitose Airporton tölteni, az erős havazás okán törölt repülőjáratok és a vonatközlekedés leállása miatt. Sapporo térségében bő fél méternyi hó esett, ami januári rekordnak számít, és mindez történt egyetlen éjszaka alatt. Végül az időjárásról. Borult az ég, többfelé esővel, gyenge mérsékelt széllel. A csúcshőmérséklet ma délutánra plusz 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Horváth Ferencné Máriával a Jász-Nagykunszolnok megyei Nagykörűn találkoztam. Családi házukban egy egyedülálló baba gyűjteménnyel rendelkezik Ön. Gondolom minden babához kapcsolódik egy-egy történet. Na de honnan is a babák iránti így nagy szeretet és érdeklődés?
Hát ez szerintem gyerekkorból jött, mikor lányok voltunk, és akkor babáztunk.
Sok babája volt akkor is?
Nem. Tehát nem voltunk szegények, de gazdagok se, tehát volt egy-kettő baba, és akkor ugye azt öltöztettük, főleg ez a gumi baba, ami ugye akkor divat volt, mikor én gyerek voltam a 60-as években. És akkor valahogy ez megmaradt, és mindig tetszettek, és nem is ez az első, hanem ott fönt a polcon látja, van az a tiroli sapkába, Hallstattba mentünk kirándulni, és akkor van neki egy fiú párja is.
Az a bizonyos tiroli baba volt akkor az első a gyűjteményből, amikor már tudatosan elkezdte gyűjteni,
igen,
a babákat?
Igen, tehát ott megfogtak, mert nagyon szép babák voltak kint Hallstattba, tehát méretre, nagyságra változóak a népviseleti ruhák megjelentek, tehát ott konkrétan az a Hallstattra jellemző. Azt vettem meg, ugye ott van a háta mögött a fiú szőke feje. És akkor úgy, amerre mentünk, és voltak népviseletbe öltözött babák, tehát kifejezetten a népviseletbe öltözött babákat kerestem ott, ahol voltunk, hogy valami emlék is megmarad, meg az ember megismeri a népviseletet, meg érdekelt is. Maga a népművészet, maga a régi korokban, tehát a bútorok, ezek mindegyik, tehát ez így valahogy összekapcsolódott, és akkor így a népviseleti dolgok. Ez pedig az erdélyi első utunknak a babája, mikor kint voltunk, és ahol megszálltunk szálláshelyen, ott akkor még azt nem tudtuk, de a faluba, Torockon van egy múzeum, és elmentünk a múzeumba megnézni, ugye, mert mondták, hogy vannak történelmi jellegű dolgok is, ami a férjemet érdekli, népművészeti dolgok is, ami engemet érdekelnek, és akkor ezt a babát megláttam, és mondtam a férjemnek, hogy kell. És akkor megvettük, és mikor visszamentünk a szálláshelyre, akkor kiderült, hogy ez a ruha, amiben a baba föl van öltöztetve, ez a házi asszonyunknak, akiknél laktunk, az ő családjából került ki a minta, a ruha, minden.
Kicsi a világ, erre szokták,
igen,
mondani.
Igen, és hát végül is azóta is visszajárunk, nagyon rossz barátságban vagyunk velük, de ez emlékezetes ebből a szempontból, ez a baba, tehát, hogy akkor derült ki, mikor megvettük, hogy ez másképpen is köthető, és ez a toroszkói menyasszonyi ruha.
Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor idézőjelben nem csak a babákat, hanem a népviseletes babákat gyűjti elsősorban.
Igen, tehát hogyha nem talál az ember, majd mutatom, legutóbb, mikor Krakkóba voltunk, az például a krakkói népviselet.
És ők is párban vannak, egy fiú és egy lány.
Igen, párban vannak, ez is emlékezetes, mert édesanyám már nem él szegény, de tehát 70 éves volt, mikor a húgomék kint voltak Moszkvába, és kiutazott a kisebbik fiammal hozzájuk. és ezt tőle kaptam.
Akkor ez egy orosz baba.
Orosz baba, igen.
Orosz népviseletben.
Igen, moszkvai baba. Tehát vannak ilyenek, akkor itt van egy nagy székely baba. Ezt kézi vásárhelyen vásároltuk, szintén múzeumban, és aránynak baráti áron, elfogadható áron, és ez ugye a székely népviselet, a hagyományos, tehát nem köthető semmihez. Ez azért emlékezetes, mert a unokámtól kaptam egyszer karácsonyra, hogy mama szereti a babákat. Ezt hozzátartozik, hogy a lány unokám az olyan, hogy vettünk neki babát, és nagy évbe eldobta, és soha életében nem babázott.
Inkább a nagymami szeret babázni.
Igen, igen.
Legalábbis gyűjteni a babákat.
Gyűjteni a babákat, igen, igen, igen.
Fontos még, hogy ezek a babák nagyon szép arcú babák, és igen. Többségük porcelán arcú baba.
Igen, igen, mint tehát ott fönt a sarokban, amit lát ilyen szőke hajfonattal, az is moldvai, azt is a Viktoritól kaptam. Mert tudták, hogy gyűjtöm a babákat, és akkor ők valahol valószínűleg vettek egy babát, és akkor fölöltöztették a moldvai népviseletbe. Voltunk Kárpátalján kint, az a nagy virágos, az Kárpátaljáról való, mögötte is Kárpátaljáról való, akkor ezek a magyar népviseleti babák.
Ezek honnan valók? Matyóföldről, Mezőkövesről, ha jól látom az egyik.
Mezőköves is van, igen. Ezeket szoktunk járni rendezvényekre, és akkor a rendezvényeken elég sok népművészeti árus van, és akkor van egy néni kifejezetten, aki ezekkel foglalkozik, és akkor ugye meg lehet venni tőle. Mondjuk árban azt mondja az ember, hogy egyszer élünk is.
Ön ezt szereti, önnek ez boldogságot ad,
igen,
és erre
igen,
nem
igen.
Sajnálja az anyagiakat, hiszen
nem.
Ez egyfajta olyan szenvedély, igen. Vagy olyan hobbi, ami értékteremtő és hagyományőrző.
Igen, igen, igen. Ott fönt van egy baba, ez például fából van, ezt a fegetetói vásárba vettük.
Olyan érdekes, hogy a karja olyan, mintha fakanál lenne.
Igen, 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 igen. Fából van, csak ugye hát ezeket karban kéne tartani kicsit, de majd hát, ha tanulok valamit, és akkor sikerül őket. Egyelőre csak úgy csinálom, hogy egy évben egyszer-kétszer attól függ, fogom a porszívót szép finoman, és amit lehet, kiporszívózom, de mondjuk őnek is a ruháját le kellene mosni már, tehát ilyen dolgokat szeretnék majd megkérdezni a szentesi hölgytől, hogy ezeket hogy lehetne megoldani.
Mert hogy sokat utaznak önök, és törekszenek arra, és törekszik ön is, hogy amerre utaznak, mindenhonnan akkor emlékként, vagy ajándékként egy-egy babával tér haza.
Hogyha, igen, mert Erdélyben nagyon sokat voltunk már kint, egy 45-46-szor, mindegy, a férjem jobban tudja, és nagy bánatom, tehát, hogy rengeteg népviselet van, és gyakorlatilag csak a hagyományos székely népviselet van. Tehát a kalota, szegi, ezek, a többiek nincsenek. Amolyan ismertebb, ugye, tehát nem lehet kapni. Mondták, hogy vannak babakészítők, de már nem csinálják, mert idősek, nincs türem a fiataloknak kihímezni azt a ruhát, amit ráadnak. De hát reménykedek, hogy hátra lesz még, és akkor tudunk venni.
Apropó, ha már hímzés és a babákhoz kapcsolódó történet, a riportra készülve egy speciális, egyedi babát mutattak nekem ön és a kedves férje. Ennek különleges a története.
Igen,
legyen
igen.
Olyan kedves, mondja el a kedves hallgatóknak is. Mi a története?
Ennek a története az, hogy jó pár évvel ezelőtt csángó gyerekeket hoztunk nyaraltatni, tehát saját költségre, a település összefogva, minden költséget álltunk, tehát a szülőknek semmit nem kellett, és első alkalom, ugye tudni kell, hogy a férjem egy elég nagy hangú ember, és akkor mondták, hogy ugye nem ismertük még a csángó embereket, a természetet, hogy akkor a nevelő, akik velük jön, az nálunk legyen elszállásolva, és hát végül is Viktori nálunk aludt a lányával, nagyon összebarátkoztunk, megszerettük egymást, tartjuk a kapcsolatot, és utolsó előtti nap kért tőlünk egy ollót, tűt, cérnát, fehér anyagot, és akkor a saját ruhájából készített egy babát nekünk.
Olyan babát, amelyen minden a helyén van, tehát még nyaklánca is van,
igen.
Tarisznyája
igen,
van,
igen.
A tarisznyába belerejtve egy igazi igen. Nagy üzenet, ami igen, önhöz
igen.
Szól.
Igen, hogy köszönöm szépen.
Ez egy egyedi és speciális igen, baba. Ilyen igen. Még egy senki másnak nincs a világon.
Biztos nincsen, mert ugye mindig úgy meghatódok ettől, mert ritka a mai világban, tehát hogy...
Ez is egy szeretett nyelv. Így igen, kifejezni igen. A szeretetét, a köszönetét igen, igen. A másik ember felé. Tudja, hogy ön mit szeret, és
igen.
Ezzel a gesztussal járt igen, az ön kedvében.
Igen.
Nagy körül vagyunk. Azt említettem, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében találkoztunk. Ezen túl mit lehet még tudni erről a településről? Ez egy nyaraló falu, vagy nyaraló település?
Hát, igen, lehet ezt is mondani, mert ugye az lakosság, hogyha jól tudom, 1700 fő, és ugye itt, hogyha kinézünk az ablakon, a fák már a ártéren nőtek, tehát közel van a Tisza, nagyon jó a tiszai strandja neki. Tiszta vízű, homokos, tehát vetekszik nagyon sok balatoni fürdőhelye. Mondjuk a környezet meg a büfé ellátottság, ezek ugye nem hasonlíthatók a Balatonhoz, de nagyon sokan járnak ide ki Szolnokról is, környező településekről is átjönnek. Van egy komp, és ugye a másik oldalról is át lehet jönni.
Önök mióta laknak itt?
91 óta, akkor építkeztünk, Szolnokról költöztünk ki, tehát a városból, mert férjem is farusi gyerek volt, én is farusi voltam is. Valahogy hiányzott az a környezet, amiben mi fölnőttünk. És itt végül is megtaláltuk, tehát szeretünk itt élni.
Itt sikerült kialakítani azt a környezetet, amire vágytak.
Igen, tehát mindenféleképpen. Gyerekeink is hál' Istennek megszerették, mert ezt is megint olyan dolog mondani, hogy nagyon jó érzés, hogyha az unokáimat akarom látni, akkor közel vannak, mehetek hozzájuk, az egyik fiunk Szolnokon lakik, a másik itt Nagykörűbe, tehát nem kell Németországba, Angliába vagy Franciaországba utazni, hogy lássam őket élőbe, ugye, mert más a messenger, mikor beszélgetnek, az valahogy szerintem nem az igazi.
És most nagy örömben van részük, hiszen
igen,
egy kis unokájuk.
Igen.
Szívből gratulálok.
Köszönöm szépen, úgyhogy örültünk neki nagyon, mert késői baba, tehát éppen ideje volt, hogy legyen, de egy hosszú kapcsolatból született. Ugye voltak előzmények, úgy féltek, hogy nehogy valami gond és probléma legyen ebből.
Akkor ez most egy igazi csoda és áldás önöknek.
Igen, tehát babázunk. Csak ugye korban már mi nem ott vagyunk, mint a első két unokánál, mert ugye azok már nagyok, akkor még az ember szellemileg is, fizikailag is sokkal jobban bírta. Mondjuk lehet, hogy szellemileg még a kicsivel is lehet bírni, de fizikailag már biztos nem olyan lesz az állapotunk, hogy tudjunk vele szaladni, vagy utána szaladni. Mikor már ugye megy és fiú, és hogyha a fiamra hasonlít, akkor nagyon eleven lesz.
De lehet majd akkor babázni.
Lehet
babázni a kisunokával, és igen. Lehet még babákat gyűjteni, és babázni
igen,
önnek
igen,
is.
Igen,
van
igen,
még
igen.
Olyan babája a gyűjteményben, aminek különleges, érdekes a története valamilyen okból, amit soha nem felejt el, mert olyan különlegesen sikerült hozzájutni, vagy szereti valamilyen különleges okból. Van ilyen?
Hát ezek voltak, viszont van egy baba, amit megmutatok, de az felújításra szorul.
Van egy baba, ami felújításra szorul, meg is érkezett ez a baba.
Igen,
valóban,
ez porcelán.
Hát itt porcelán.
Igen, eredeti porcelán baba. Ezt még, hát nem akarok önnek hazudni, 5-6 éves voltam, mikor kaptam ezt a
Kitől
babát.
Kitől kaptam?
A szüleimtől. És azóta ez megvan, csak sajnos a lába az.
Ez az újabb feladat, hogy akkor ezt felújítani.
Igen, hát ezt is el szeretném vinni.
Ennek van valamilyen neve? Elnevezte valahogy? Ó, még pislogó baba.
Pislogó.
Tehát nagyon szépen pislog a szeme.
Igen, tehát ez megvan. Ez a szüleimnél volt nagyon sokáig. Sajnos ők 6 éve meghaltak nagyon gyorsan egymás után, és... akkor került vissza hozzám, addig ott volt náluk.
Elnevezte valahogy? Van neve ennek a babának?
Legtöbbször Kata volt, tehát ez nem tudom, nekem olyan tetsző név a Kata, de mondjuk lányom lett volna, akkor Ágnes lett volna, tehát ez, igen, és a másik ez meg...
Van egy másik baba is.
Igen, ez meg kicsit szemetlen, tehát vagy kifakult, vagy nem, és a feje gumi, ez a része, és hát ez volt az, amivel igazából játszani lehetett, öltöztetni, ruhát varni rá.
Nagyon jó állású a haja, szőke, jó állású frizurája van, ide nem kell fodrász, nagyon jól áll a haja.
Nem, tehát érdekes, hogy ezek a babáknál, hogy belegondolok, ugye én 66 vagyok durván, lehet, hogy 60 éves a baba, vagy még több, ugye, mert készítették, nem biztos, hogy először rögtön elkelt, mikor megvették, és hát ez meg utána való későbbi már, mikor nagyobbak voltunk, ő nem tudom, hogy időben mennyi lehet, csak hát neki ugye a szeme. És ezeket szeretném úgy megcsináltatni, hogy jó legyen, hogyha az unokám nem is nyelszik vele, de megmarad, ezek is megmaradnak.
Még egy másik szép baba, egy világos kék, égkék színű ruhájú, fehér blúzú, szó szerint porcelán baba, amelynek nem csak az arca, hanem a karja, keze, lába, mindene porcelán.
Igen.
Nagyon szép az arca, különleges haja van, szépen felöltöztetve, ennek mi a története?
Ez most legutóbb, mikor Kecskeméten voltunk. Hát végül is nem is régiség vásár, de régiségek is voltak Kecskeméten minden szombaton. Van vásár, és ott ugye vannak új dolgok, élelmiszerek, és régiség is van, és ott a régiség vásárba sikerült megvenni ezt a babát. Hát végül is árba mondhatni, hogy fillének bekerült, mert 1500 forint volt csak, és ott vettem ezt is, hogy az érdekesség.
Egy másik baba.
Egy másik baba, szintén porcelán.
Nagyon szép.
Ő egy fiú, és ez meg 500 forintért. Tehát gondolom a hagyatékból kikerülő dolgok, amik úgy gondolják az emberek, hogy ők nem tudják már mire felhasználni, vagy nem kell nekik, ilyenek a játékok, babák, fonalak, és akkor ezek kikerülnek a régiség vásárba, és akkor lehet válogatni.
A vásárokon ön úgy is vesz részt, hogy tudatosan keresi a babákat, és már a szeme szinte rááll, és megtalálja a babákat, vagy pedig inkább a babák találják meg önt?
Is mind a kettő. Tehát van, amit kifejezetten most elhatároztam, nem konkrétan így, de hogy most babát szeretnék venni, vagy babákat nézek, akkor ugye azokat keresem. De van, amikor csak meglátom, és akkor azt mondom, hogy ez tetszik, mennyibe kerül, hogy mint. Tehát például ez a baba is, ezt nem tudom, hogy milyen népviselet lenne, de biztos népviseleti. Ezt is egy fiú árulta, ezt az egri vásárba vettük, de ez is porcelán, és ez is árva elfogadható volt. Érdekesek, mert a régiség vásárban általában a férjem a műszaki dolgokat keresi, ezeket a dolgokat, én a babákat, a régiségeket, meg ugye az ásványokat, tehát.
Mert hogy az ásványgyűjtemény is az öngyűjteménye is, az önszenvedélye?
Igen. Ez is egy régi dolog. Mikor elkezdtünk Erdélybe kijárni, de már előtte is valahogy megfognak, ezt nem tudom önnek magyarázni, szeretem megfogni a köveket és érezni őket, tehát amelyiknek jó érzete van, mindegy, hogy mi, akkor azt mondom, hogy megveszem, és akkor az kell.
De szóval amelyiket... szerint a kőnek is van kisugárzása.
Igen. Hát most azért vettem ezt a kezembe, hogy...
Ez egy nyaklánc, egy zöld nyaklánc.
Igen, ez malahit.
Malahit.
Igen.
Ezt és miért vette a kezébe? Mert hogy jó tapintása van?
Igen, megláttam, mondom, ez igazinak néz ki, és... Nem tudom másképp magyarázni, tehát olyan melegséget érez az ember ezzel kapcsolatban. És akkor azt mondom, hogy kell, és akkor megveszem.
Van kedvenc ásványa? Mert itt nagyon sokféle fajta ásvány tárul a szemünk elé.
Igen, 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 soknak a nevét se tudom. Ez például egy kedvenc darabom, egy milyen sivatagi rózsa.
Így van, sivatagi rózsa a neve.
Majd csak eszembe jut a neve neki. Ezt fönt voltunk a Mátrába, és Mátraházán azt hiszem, ott szokott lenni hétvégenként ilyen kirakodovásházszerűség, és akkor ott volt. Kilóra árulták, megtetszett a formája, fazolja, és szóval megvettem.
Nőként mennyire tartja fontosnak, hogy mondjuk nyaklánca, karkötője, fülbevalója is legyen önnek ásványból, és mindezeket természetesen hordja és viselje is?
Megmondom, nem vagyok az a tipikus, az a fajta, aki szereti a nagyon sok ékszert, mert például gyerekkorom óta ez akkor kiderült már, hogy fémérzékeny vagyok. A fülbevaló is, ami a fülembe van, ez is majdnem szintiszta arany kell, hogy legyen, mert máskülönben gondok vannak vele, tehát ilyen bizsukat, hasonló dolgokat én nem tudok elviselni. Egy jó pár évvel ezelőtt elkezdtem, tehát karkötőket, ilyeneket, ezek is ásványok, hogy ez például most karácsonyra az unokámtól kaptam, saját pénzén vette a lánykám, úgyhogy külön.
Egy szép ametiszt karkötő.
Igen, igen, igen. Úgyhogy ezek mind olyanok, hogy hordom, és van.
Gyűjtő szenvedélyének van-e még célja, jövőbeli terve, amire nagyon vágyik, amit szeretne még megszerezni? Van ilyen a jövőbeli tervek között?
Úgy különösképpen megmondom önnek, nincs. Tehát, hogyha van, ami megtetszik, meglátom, akkor ha lehetőség van rá, megveszem. Vannak olyan dolgok, amit szeretne az ember meg, hogy mondjam önnek. Nem is az, hogy vágyok rá, mert ez így butaság, tehát nem az, hogy vágyok rá, hanem hogy jó lenne, hogyha lenne. De hogyha sikerül, sikerül, hogyha nem, nem. Itt a régi vásárokba kereskedek, és akkor hát, ha sikerül, összejön.
Mi tölti el önt örömmel? Az, amikor megvásárolja és hazahozza, és itthon a gyűjteménye egyik újabb szerzeményévé teszi, vagy pedig maga a tény, hogy már ennyiféle fajta babája, ennyiféle fajta ásványa van? Szóval arra vagyok kíváncsi, hogy mi a szépség ennek a gyűjtő szenvedélynek.
Mind a kettő, tehát még akkor tovább mehetnénk, mert ugye ott van a zsolnai.
Az is itt van a szemünk előtt valóban, hát az egy egyedi, különleges porcelán a zsolnai.
Igen, 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 tehát sok emberrel, hát nem úgy, hogy vitatkozunk, hanem mikor kifejtem, hogy ugye a hollóházi is szép, tehát nem lehet azt mondani rá, hogy nem szép, de hogyha bármikor választani kellene, akkor mindenféleképpen a zsolnait választanám, tehát én ezt szeretem. Szeretem a kínai porcelánt, az eredeti, tehát az is nagyon sok van. Tehát,
vázái is vannak, kínai vázái, igen, porcelánvázák.
Igen, 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 tehát ezek mind, hogy mondjam önnek, eredetiek, tehát nem ilyen utánzatok, tehát nem 100 forintos boltba vett porcelánok, kínai porcelánok, mert a legtöbbje ajándék, amit a férjemtől kaptam. Ennek is története van, hogy elkezdtem én gyűjteni őket, mert Eperjesen voltunk kint, és akkor ilyen esőbe sétáltunk mindegy, és Eperjes főutcáján, és ott volt, hát nem kifejezetten, de ilyen amforrák voltak, tehát voltak poharak is, kínai porcelán is, és a legelső, amit megvettünk, akkor ott az úgy a kirakatba ott volt, és azt mondtam, hogy ez kell nekem. És akkor bementünk, nagy nehézségek árán megvettük. Hát ugye ez abban az időszakban volt még, mikor nem igazán lehetett magyarul beszélni. Én meg csak magyarul beszéltem, tehát nem mintha szlovákul tudnék, de végül is nagy nehézségek árán meg lett véve a kínai váza. És utána, ami úgy megtetszett, vagy elmentünk a férjemmel, és mondta, hogy na, válasz ki egyet, ezt szeretnél ajándékba, akkor kiválasztottam, és akkor az a zsolnaival, és volt így, hogy de legtöbbször most már azt csinálja a zsolnaival, hogyha meg akar lepni vele, hogy körbenéz, és akkor megnézi, hogy van, nincs, és akkor ami nincs, olyat rendel.
És ön ezeknek örül szívből.
Igen, igen.
Mert most is csillogó szemekkel beszél
igen,
róla.
Igen, igen, igen. Hát meg ugye a még nagyobb szenvedély azok a könyvek, tehát.
Olvasni jó?
Igen, 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 olvasni jó, és szeretek. Most már meg kell, hogy mondjam, úgy lebutítottam magam, mert a könnyed hangvételű könyveket olvasom. De meg kell, hogy mondjam, hogy két nagy könyv van, ami nekem borzasztóan megfogott. Egyik a Mester és Margit, a másik pedig a Csendes domb. Meg gyerekkoromban, amit elsőként elolvastam, az az ikrekről szól hirtelen.
A Két Lotti?
Két Lotti, azaz. Ezek olyan könyvek, amik olyan meghatározók voltak, de tényleg mindenféle könyv van, és olvassuk krimi, romantikus. Ugye régebben még az utazásokhoz megvettük az úti könyveket, ezeket. Most például nekem hűvágyam, hogy Skóciába kimenjünk, mondtam, hogy addig nem hallok meg, mi Skóciában nem mentem ki. Tehát ilyen álmom van, ilyen álmom van. De ott van a skót úti könyv is, és akkor néha nézegeti az ember, és akkor de szép, de jó, meg jó lenne.
Szívből kívánom, hogy sikerüljön, és jussanak el még Skóciába, és köszönöm szépen önnek a beszélgetést. Az elmúlt percekben Horváth Ferencné Marikával beszélgettem. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Jövőnk akkor van, ha fenntartjuk a magyarok közötti összeköttetést, és ezt együtt kell tennünk. Mindig kell a közösség és az ember ötlete, az összefogás. Interjú Wagner Gabriellával, a Buenos Aires-i Mincentinum elnökével. A magyar diaszpóra világa híd az anyaország és más országok között, mutat rá az argentinai Magyar Katolikusok Szövetségének elnöke. A beszélgetésben bepillantást nyerhetnek a helyi magyar katolikus közösség múltjába, jelenébe és jövőjébe. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Wagner Gabriellát, aki zeneterapeuta, a Buenos Aires-i Mincentinum elnöke, és az argentinai Katolikus Magyarok Szövetségének is az elnöke.
Én is köszöntöm a közönséget, aki hallgatja ezt a rádiót, és nagyon meghalt, hogy ilyen messziről beszéljek egy nagy közösségről, ami tulajdonképpen az argentinai magyarok és az ő leszármazottjai közössége.
Kicsit fejtsük ki azt, hogy argentinai Katolikus Magyarok Szövetsége mit is fedez?
Argentinában több emigrációs hullám volt. Gondoljunk az első emigrációt a 19. század végén, aztán a Trianon után nagyon sokan jöttek sajnos a lecsatolt részről és a gazdasági problémák miatt Magyarországra is, és csoportokba jöttek, és néha csoportokba jöttek a vallásukkal is, szokásaikkal is, és nagyon fontos történelmileg a második világháború utáni nagy hullám ide Argentinába, és 56-ban is sokan választották Argentinát idejönni. Ezek között a katolikus csoportok igen fontosak voltak mindig, és valamilyen formában Magyarországról próbálták segíteni őket, küldeni ide atyákat, vagy olyan atyák, akik éppen itt tanultak, vagy itt voltak Argentinában, azok foglalkozzanak a lelkiségükkel. 1975-ben összejöttek ezek a kis közösségek, és Páter Domonkos László vezetése alatt megalapították ezt a szövetséget, ami tulajdonképpen egy kapellánja, és Domonkos Páternak az volt a célja, hogy Buenos Airesből az egész országra valamilyen formában tudja meg ő maga meglátogatni a kis közösségeket. Domonkos atya és a többi atyák, akik itt voltak, azoknak mindig kellett utazni.
Gabriella, hogyan került Argentinába, otthonról nézve a világ végére?
A szüleim választották, édesanyám az zenetanár volt, és édesapám az meg mérnök volt, és ők ide kerültek Argentinába 1956 közepén, és abban az időben mi nem tudtunk velük jönni, és később a forradalom után, akkor összetudott gyűlni a család, és édesapám 1959-ben politikai menyedéket kért, és akkor választotta Argentinát, mint a szabadság felé való ajtó.
Ezen az ajtón keresztül akkor Gabriella megérkezett Buenos Airesbe. Fel tud idézni ilyen gyerekkori emlékeket, amik ehhez a közösséghez kötik?
Aha, hát a szépét is jót is. Azt hiszem, hogy nagyon sokat segített két dolog ahhoz, hogy az emberek szeressenek minket. Nem csak a magyarok, hanem az argentinok is. És ennek nagyon-nagyon hálásak kell lenni az őseinknek. A magyar-osztrák monarchiában vannak bizonyos értékek, amiket átlett az, hogy az ember dolgozó legyen, hogy legyen bizonyos becsülete, hogy a hitét valamilyen formában tudja átélni, hogy szeresse a zenét, és hogy nagyjából jó ember legyen, az igen fontos értékek, amit az ember ad, az, amit vissza is kap. Így szüleim is nagyon szeretett emberek voltak, édesanyám volt például 1966-ban, édesanyám vezette a magyar kórust a 10 évi megemlékezésre, és az csodálatos volt, mikor bejöttek a színpadra, a Forra Világ dús, és a különböző sorokban bejöttek a fiatalok, én is közöttük énekelni, és ezek olyan élmények voltak, amiket csak úgy lehetett átadni, hogyha valahol megkapta az ember ezeket a tudományokat, és ezeket a hogy kell csinálni, szóval mi nagyon hálásak voltunk mindig mindenért, amit kaptunk, és amit hoztunk Magyarországra.
Itt akkor bekapcsolódtak ugye a katolikus közösségbe.
Igen, a katolikus közösségben, és tulajdonképpen a luteránus közösségben is, mert édesapám az luteránus volt. Grazból kerültek Magyarországra, és én mindig abból a szempontból nézem az egész történetét Magyarországnak, hogy milyen csodálatos ez a különböző, mintha egy olyan nagy kalács lenne, egy csomó emberi élménnyel és kultúrával, ahol akik átélték a háborúkat, akik átélték azt, hogy egyszer volt nekik, egyszer nem volt nekik még arra, hogy mit vegyenek föl, azok olyan emberek már túlértek egy csomó dolgon, ami ad nekik egy olyan resilienciát, hogy ahol tudnak, ottan ültetnek, és aztán van nekik virág.
Igen, és akkor megépül ugye a 70-es években a Mincentinum.
Igen, a megépül, és úgy gondoljatok arra, hogy itt, akik védtek minket, az két név, ami fog történelmileg is szólni a magyar közösségnek. Egyik volt a Széchenyi grófnak leszármazottja, és Széchenyi gróf, és a másik volt Zorg Antal, aki szinte mind a ketten Magyarországon már megvolt nekük egy bizonyos nevük és egy bizonyos bizalom irántuk. Közöttük aztán az első alapítók sok munkát adtak bele, oda mentek építeni például a most Magyarországon a Vas Mátyást, az ő édesapja, az volt az egyik, aki épített, külön ment, mint épített, de ugyanakkor ment a téglákkal. A Zorg Antal az ajándékozta az egész az építésnek a váza, És sok-sok ember ottan, a nők főztek, így megszületett, van egy kis kápolna, van egy zarándokház ottan, tehát ha valaki akar utazni, akkor jöhet oda, és ottan mi tudunk neki hálást adni. Kápolnánkban van egy alkotmány, amit külön kaptunk a parlamentból, és akkor felálltuk egy misén, a Jóistennek, és az oltár előtt van. Ha jön valaki látogatóba, vagy mi ahányszor ott vagyunk, mindig imádkozunk azért, hogy az Isten neve ne maradjon ki a magyar alkotmányban.
Mint a Mincentinum elnöke gyakorlatilag átlátja az egész argentin katolikus magyar közösségnek a múltját, jelenét, jövőjét. Hogy látja ezt a fejlődési útvonalat?
Rengetegen vagyunk, csak mi az, ami történik, hogy az ember nem lakhat egy lombikban, amit kitalál magának egy országban, csak az emlékekből nem lehet élni, az emlékeket nem lehet átölelni, az emlékekkel együtt nem lehet énekelni, még egy karácsonyi dal se, csak egyedül az emlékekkel. És akkor a különböző családok, a katolikus családok mennek sajnos a víz szempontukból, mennek a saját plébániába mennek, és ottan sokan fontos helyet foglalnak el, és inkább akkor jövünk össze, amikor van valami tényleg magyar, például a magyar hagyomány, mint például augusztusban Szent István napja, vagy például általában össze szoktunk jönni világvasárnap, akkor szóval ez bizonyos pünköstkör, szóval ezekkel össze szoktunk jönni, mint Mincentinum, a bíborosnak a halála megemlékezésére is májusban, mert ez a dátum, ez nagyon közel van Domonkos Páter halálához, és akkor mindig összegyűlünk. És hogyan adjuk meg az atyák, az atyák szoktak jönni, néha jönnek, és van alkalmunk magyar atyákat hallgatni, néha jönnek itteni atyák, aki szereti a magyarokat, vagy valami diákonusunk, aki beszél magyarul, szóval valamilyen formában már nincs állandó atyánk, de viszont megvan az az érzés, a közösségérzés, hogy bizonyos alkalmakkor megtartjuk a nyelvet. Szintén hozzátartozunk egy nagyobb szervezethez, ami lenne az argentinai magyar intézményeknek a szövetsége, és ez is segít ahhoz, hogy legyen egy ilyen mozgalom, amiben mi beletartozunk, és amiben fönn tudjuk tartani a hagyományokat, és tudjuk ápolni a kultúrát is, és tudjuk valamilyen formában átadni a nyelvet is. Mert tulajdonképpen a lelkiség az, hogy az ember magyarul imádkozzon, azt át lehet adni. Megtaníthatom a nyatyánkat, megtaníthatom a üdvözlői Máriát. De az, hogy magasabb színvonalon meg tudjam értetni a lelki élményt, amit ad a hit, ahhoz már nekünk van probléma a nyelvvel és a fiataloknak a mennyire tudják magyar. Viszont talán próbálunk, hogy milyen formában tudjuk, olyan újabb formában, hogy a fiatalok jöjjenek, hogy legyenek kedvük velünk lenni, megosztani velük valamit, amit mások nem tudnak, és hogy ezen keresztül fönnmaradjon az az érzés, hogy tartoznak a Mincentinumhoz, és tartoznak az argentin katolikusok szövetségéhez.
Hogy látja a jövőt? Van jövője az itteni közösségnek?
Minden változik a világon, ez olyan, mint a zene tulajdonképpen, hogy elkezdtek egy dur skálába, és akkor muszáj modulálni egy más skálába, és muszáj fölfogni, hogy mik a hangok, amik körülöttünk vannak. Például most mi az, amit mi tudunk fölfogni, mint hiány. Az egyik hiány például az, hogy az idősebb emberek tudjanak jönni, és beszélgetni akármiről magyarul. Viszont az is nagyon fontos, hogy mi átadjuk a kultúránkat az argentin közönségnek, hogy ismerjék azt, hogy mi a mi történetünk. Argentinában van egy nagyon érdekes figura, a Che, aki volt Bemapónak az egyik fő ezredese, és ő az, aki alapította itten a katonaiskolát. Mindezek a történelmi emberek, akik átmentek a történelmi Argentinának is, ezt átadni, ezt ápolni, mint dolog. Aztán van egy másik dolog, hogy akik jönnek a belországból, hogy azok is legyen, hogy van egy hely, ahol tudnák, hogy vannak magyarok, és meg ugye ugyanakik jönnek külföldről. Nekünk sokszor vannak ebbe az ajándokházba, például ösztöndíjas, akik jönnek ide Magyarországról tanulni, és akkor mi érezzük, hogy vagyunk egy híd el között a fiatalok között, és Argentína között, és ugyanakkor a mi fiatalainknak is van alkalmuk összejönni olyanokkal, akik ott élnek. Ebből a szövetségből, amiből beszéltem, 17 szövetség van Argentinában, amelyik valamilyen formában van magyarok, vagy magyaroknak leszármazottjaiból vannak, és például vannak ezek az ösztöndíjak, amiket lehet pályázni, mint a balasi ösztöndíjak, amiket ad a magyar állam, mint alkalmat. Ezek mind segítenek ahhoz, hogy érdeklődés legyen, hogy a gyerekek tovább menjenek például a magyar iskolába, a hétvégi iskolába, hogy ha mi tudjuk adni és kölcsönadni, vagy hagyni ezt az épületet, itt gyönyörű épületünk van a centrumban, hogy akkor jöjjenek a más megyéből akármilyen alkalomra, amit meg lehet rendezni. Szóval a jövő az csak akkor marad fönn, hogyha mi fönntartjuk ezt az összekötetést. És együtt kell csinálni. Senki nem tud csinálni semmit se egyedül. Mindig kell a közösség, és mindig kell az embernek az ötlete, az összefogás. És aztán, amikor már az ügy komplikált, akkor bízunk a Szentlélek, a Jóisten, valami fog történni mindig, ami fölülít.
Ez mindenképpen biztató válasz, és reméljük, hogy tényleg van jövője itt a közösségnek.
Amit én szeretnék, mielőtt befejezzük, azt valamilyen formában megköszönni a Magyar Katolikus Ősöki Konferenciának a segítséget is, mert ők is valamilyen formában szárnyukkal le akarták venni az ittes közösséget, és vették is, és amit kapunk, mint támogatás, a lelkiség a támogatás főleg, az lenne, hát hogy segítik ahhoz, hogy jöhessenek ide atyák, akik meglátogatnak minket, és akikkel mi tudunk beszélni. A fontos az, hogy ez a politika, ami Magyarországon adja az alkalmat, hogy azok az emberek, akik valamilyen formában el kellett, hogy hagyják Magyarországot, hogy meglegyen ez az alkalom, hogy mi vissza tudunk adni valamit Magyarországra, a sok mindent, amit kaptunk Magyarországról, amire azért mondom én mindig, hogy mi hidak vagyunk tulajdonképpen, minden ez a diaszporai világ, ez mind híd Magyarország és más országok között. És ez egy igazán fontos, nem csak, mert tudom én, ahogy minden értjük, innen van egy része a külügyminisztériumnak, és ugyanakkor vannak a különböző felekezetek, és, de minden, amit tesznek, értünk, azt nagyon hálásak vagyunk azért, és nagyon fontos, hogy valamilyen formában meg legyen hallgatva az is, hogy mi az eredménye ennek a támogatásnak. És az eredménye az talán abban van, hogy vannak különböző pontok a világon, ahol egy magyar tudja, hogy szeretettel lesz fogad. Mert az érzésem nekem mindig az, hogy az Isten szeretet, meg a hazaszeretet, annak van egy politikai oldala, de ugyanakkor van egy lényeg oldala, ami a politika fölött van. Tehát ez nagyon fontosnak tartom, hogy meg tudjuk tartani, mint magyar közösség és leszármazottak közössége a lényeget az összefogásban Isten és a haza előtt. Szóval a haza talán nem az a haza az én gyermekeimnek, mint ami nekem volt, de az, hogy tudják, hogy ők ezek a gyökerek nélkül nem lennének azok, akik ma.
Ez egy szép lezárás, de akik évtizedek óta hallgatják a Vatikáni Rádiót, azok ismerik Szőnyi Zsuzsát, Szőnyi István festőnek a lányát, aki 1949 óta élt Rómában a férjével, és szeretettel várták minden szombaton a Rómába érkezőket, a Rómában élőket, a Triznya kocsmában. És kiderült Gabriellával való beszélgetésben, hogy ismeri Triznya Mátyásnak a testvérét, ismerte,
és kapcsolata volt Zsuzsa férjének a családjával.
Igen, a Trizsnya bácsi, mi így hittük, a szüleimnek volt az egyik legjobb barátja, és amikor államosították neki az antikváriumját, ami volt, akkor képei hozzánk kerültek, hogy ne legyen az elvéve tőle, és hát így nőttem föl Modigliani képeken a falon, és különböző csodálatos képeken, mert nem is emlékszem a nevére, de ott, mikor ő jött hozzánk, és magyarázta például, hogy azon a képen a fények milyen formában a festő használta ki a sötétet és a világosat ahhoz, hogy megmutasson egy naplementét. Szóval nagyon szeretettel, és mikor visszajöttünk, kikerültünk Argentinába, az volt, aki küldte nekünk az összes könyveket, hogy ne felejtsük el a magyar nyelvet. Kaptunk sok-sok éven keresztül, amíg ő élt, könyveket, amely valamilyen formában kísérte a mi hogy nőttünk föl. Eleinte talán volt egy Moritz Zsigmond könyv, vagy volt egy Karinthy Frigyes, vagy ilyesmi, és aztán később még novellák is, amelyek le voltak fordítva, például angolról magyarra, és úgy megmaradt bennünk az, ezek a szép képek, és a jó könyvek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta ezt az igazán személyes élményt a Vatikáni Rádió hallgatóival.
Én nagyon-nagyon meghatódok néha, ha ilyen gondolkodókkal beszélünk, de olyan jó érzés, hogy az emlékek azok valamilyen formában fényt adnak a mára, és ugyanakkor erőt a jövőre.
Igen. Nagyon szépen köszönöm.
Wagner Gabriellával, a Buenos Aires-i Mincentinum elnökével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Napverse.
Van Gogh imája. Csatavesztés a földeken, honfoglalás a levegőben, madarak, nap és megint madarak. Estére mi marad belőlem? Estére csak a lámpasor, a sárga vályok fal ragyog, s a kert alól a fákon át, mint gyertyasor az ablakok. Hol én is laktam, s nem lakom, a ház, hol éltem és nem élek, a tető, amely betakart. Istenem, betakartál régen.
János Van Gogh imája című versét Törőcsik Mari előadásában hallották. Pilinszky János Budapesten született 1921. november 27-én. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte, az érettségi után jogot, majd művészettörténeti magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. A diploma megszerzésére már nem jutott ideje, 1944-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került, itt szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és költészetét. 1945 őszén térhetett vissza a szülővárosába. Első verses kötete 1946 májusában jelent meg Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott, 1951-től 56 júliusáig nem publikálhatott. 1955-ben polgári házasságot kötött Márkus Annával, azonban rövid együttélés után a következő évben elváltak. 1956. decemberétől 57. októberig a Magvető Kiadó felelős szerkesztője volt, 1957. novemberétől haláláig az Új Ember belső munkatársa. Második verses kötete a Harmad napon csak 1959. szeptemberében jelenhetett meg, 1970-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyvárosi ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 1972-ben jelent meg a Szálkeg, 74-ben négy színdarabbal együtt a Végkifejlett, majd 76-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 1976-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. 1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Fischővel, akivel 1980-ban egyházi házasságot kötött. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. 1981. május 27-én hunyt el Budapesten.
Imája.
Mindenható Úr, Te vagy példaképünk, rendezünk és kormányzunk, Te vagy utunk, a Te fényedre nyitó ajtunk. Te vagy az igazságosság képe, Te vagy csillagunk és fényességünk. Hálát adunk Neked, dicsérünk és áldunk. Téged dicsőítünk, hiszen mindenütt Téged ünnepelnek. Halhatatlan, fáradhatatlan, örökkévaló. Te vagy a lélek életének példaképe, te vagy boldog atyánk, királyunk és Istenünk. Ha te rád tekintünk, Uram, nem halunk meg, ha megvalljuk nevedet, nem veszünk el, ha hozzád imádkozunk, meghallgatást nyerünk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!